Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a 107. Zsoltárban. Az első 8 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. A 107. Zsoltárból az első 8 verset hallgassuk meg. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak, szeretetéért, az emberekkel tett csodáért. Kértek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy örökké tartod te szereteted. Nem múlandó az, és egész úton végig hordozol bennünket. Köszönjük, hogyha felismerhettük már életünkben azt, hogy te megváltottál bennünket, és a te gyermekeid vagyunk. Mint a te megváltottaid, add meg nekünk, hogy hálát adjunk a már megtett útért. És kérünk mindazokért, akik közöttünk vannak, de keresnek téged, és veled szeretnének találkozni. Add, hogy veled találkozzunk mindnyájan, és együtt legyünk a te neved közösségében. Küld el szent lelkedet nekünk, mint ahogy énekeltük is, aki tanít bennünket, aki megváltoztatja életünket, aki erősít és bátorít bennünket, mert oly sokszor elveszítettük már a hitünket, a reménységünket és az erőnket. Te adj nekünk most felüdülést a te jelenlétedben. Vidámítsd meg a mi szívünket, és add, hogy a te igazságod megváltoztassa életünket. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Timóteusnak, Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezetben, a 6. verstől a 8. versig, eképpen. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Foglaljon helyet a gyülekezetben. Kedves testvérek, az imént felolvasott zsoltárban hálaadásról hallottunk, amikor az Isten népe, mint vándor ebben a világban megemlékezik az Úr jóságáról és szeretetéről, amivel hordozza őt. Rengeteg olyan zsoltár van, olyan imádság, amelynek az alapja az ember szívében fellépő öröm, az Isten iránti tisztelet és az Isten félelem. Amikor félelemről beszélünk, akkor egy kicsit negatív értelemben gondolunk rá, mert a félelem az általában olyan dolog, amitől menekül az ember, és nem szeretjük érezni a félelmet. Bár hogyha megnézzük, a félelem néha jó, mert a rossztól megment bennünket, mert a félelem néha segít abban, hogy felismerjük azokat a csapdákat, azokat az akadályokat, amelyek az életünkben előjöhetnek, és amelyek akadályozzák, vagy veszélyeztetik az életünket. Itt azonban, amikor az Isten félelméről van szó, akkor olyan félelemről beszélünk, amely tiszteletből fakad, amely imádatból fakad, és olyan félelemről, amely felszabadítja, megszabadítja az embert másfajta félelmektől. Tehát ha valakiben az Isten félelem, az Isten tisztelet megerősödik, és gyökeret ver, ha találkozik valóban az üdvözítő Istenével, mint ahogy a Zsoltáros is leírta, hogy éheztünk, szomjaztunk, elcsüggett a lelkünk, de az Úrhoz kiáltottunk nyomorúságunkban, kimentett bennünket szorult helyzetünkből. A szorult helyzetben lévő ember az, aki a különböző viszontagságok, nehézségek és félelmek közepette beszorítva éli az életét. Mondhatnánk, hogy a mai ember nem így él. Modern világban élünk. Nem járunk úttalan utakon, a pusztasságban. Azonban ez nem így van. A modern világban is az ember néha úgy közlekedik, mint a pusztában, mert ugyan sok minden körülvesz bennünket, és körülvettük magunkat olyan dolgokkal, amelyek látszólag biztonságot adnak, és fontosak a mi számunkra. Gondoljuk, hogyha megvannak az anyagi javaink, és oly sok mindenünk, akkor már biztonságban vagyunk. Mégis, a szorult helyzet képe az a modern emberre is illik. Ha megnézzük a mai magyar társadalom lelki képét, akkor láthatjuk azt, hogy nem élünk jól. És most nem anyagiakról beszélek, hanem szegénység van. Lelkiekben van szegénység. Most nem pénztárcáról és nem anyagi kérdésekről szeretnék szólni, hanem inkább arról a lelki kiéhezettségről, szomjúságról, szorultságról, amelyben az emberek élik a mindennapjaikat. És ebben ott vagyunk mi is. Hogy végig gondolhatjuk az elmúlt hetet, vagy az elmúlt időszakot, hogy hogyan és miképpen éltünk. Mennyire volt teljes az életünk, mi mindennel kellett szembenéznünk, akár egyedül, akár meg tudtuk osztani a terheinket. Mi az, amiben győztesek voltunk, mi az, amiben vesztesek lettünk. És mindenki végig tudja nézni a saját életét. Azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog az az ember, aki megtalálja az Úrban az ő bizodalmát. Boldog az az ember, aki hálát tud adni az ő Istenének, és elég neki mindaz, amit az Úr ad neki. Az imént felolvastam a Timóteushoz írt levélből azt, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Még a Károli fordítás, mivel ez az új fordítás szerinti szöveg, a Károli fordítás azt mondja, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedése. Itt tehát kegyességgel fordítja, Isten félelem és kegyesség, tehát az életünk, hogyha az Istenből táplálkozik, megelégedéssel nagy nyereség az. Mit jelent az, hogy megelégedni az élet dolgaival? Egy történetet hagy mondjak el, egy haszid mesét, amely annak Rebicsről szól. Ez a nő érte a mindennapi életét. És sokat panaszkodott. Sokat panaszkodott azért, mert kevés volt a pénze. És úgy érezte, hogy az a ruha, amiben ő neki járnia kell, az nem hozzáillő, de nincs elég pénze, hogy szebbet vegyen. Úgy érezte, hogy az egészsége is rossz. Rosszul érezte magát, úgymond a bőrében. Nem volt meg a harmónia benne. Voltak betegségei, kisebbek, nagyobbak. Nem érezte magát egészségesnek. És nem is tapasztalta meg azt az örömet, azt a kiegyensúlyozottságot. A háza az kicsi volt. És mindig ezért is háborgott az ő lelkében, hogy milyen kis házban kell neki élnie, és nagyobbra vágyna. Kicsi ez a ház. És szebbet szeretett volna, de az élet valahogy ezt rendelte neki, ennyire tellett. És nem volt benne a víz, hanem messziről kellett cipelnie úgymond a vizet, és feldagadtak már a lábai. Mindig elégedetlen volt ezért is, és panaszkodott. Voltak gyermekei, akik viszont ritkán látogatták. És azért a szívében is ott volt, úgymond a neheztelés és a keserűség. Egyik reggel aztán arra ébredt, hogy nagyon viszketett az orra. És nem múlt el. Ez már sok volt neki. Elment hát a rabbihoz. És megkérdezte, hogy mi a baj az ő életében. Felsorolta minden baját, minden keserűségét, és azt mondta, rabbi, most még az orrom is viszked egész nap. Én már ezt nem bírom tovább. Mit tegyek? Várta a rabbi tanítását. A rabbi kis idő múlva így szólt hozzá. Egy a te bajod. Onnan indul ki minden problémád. Az pedig így hangzik. Amilyennek tartod magad, olyanná válsz. Megdöbbent a válaszon Anna. Először nem is értette, és ismét elégedetlenkedett. Eljöttem a rabbihoz, és azt mondta nekem, amilyennek tartom magam, olyanná válok. És ebben van az én gyógyulásom. Elment haza. Látszólag nem történt semmi, lefeküdt. Majd a következő nap ismét felébredt. És látszólag kezdődött előről minden. Ott voltak azok a dolgok, amelyek már kibírhatatlanok voltak. És ugyanúgy viszketett az orra. Aztán elkezdett gondolkodni. Mit is mondott nekem a rabbi? Amilyennek tartom magam, olyanná válok. Nézzük meg a pénzre. Amire mindig azt mondtam, hogy kevés. És nem elég semmire. Lám azért megélek. Azért fent tudom magamat tartani. Nem is értem, miért voltam annyira elégedetlen. Sőt, még egy kicsi marad is. Talán tudok másnak is adni. Egészségem. Koromhoz képest egész jól vagyok. Ahhoz képest egészséges vagyok. Amennyit már éltem. És ahogy a többieket látom, talán hálát adhatok azért, hogy az egészségem is megvan. Nem olyan rossz. Lehetne rosszabb is. És a házam, ez a kicsi ház, amiért annyiszor elégedetlenkedtem. Szép kis házban lakom. Nem kerül sokba a fűtéssel. És ez a ház takaros. Nem túl nagy, de kényelmes. És aztán jött a víz, amiért mindig el kell menni a kútra, és amitől mindig feldagad a lába. Voltak éppen szeretek vízért járni, mert addig is kimozdulok otthonról, és miközben elmegyek a kúthoz, láthatom a virágokat az út szélén. És mi van a gyermekeimmel? A gyermekeim igaz, hogy nem látogatnak. De büszke lehetek rájuk, hogy már önállóak lettek. Tudnak magukról gondoskodni. Egy szóval Anna másképpen kezdte látni az életét. Egyetlen egy mondat hatására. Amilyennek tartod magad, olyanná válsz. Mi változott meg? Nem a kisház változott meg, nem lett víz a házban, nem lett úgymond szebb és egészségesebb Anna, olyan lett, mint olyan volt, mint azelőtt, pénzese lett több, de mégis boldogabb ember lett, mert meg tudott elégedni azzal, amilyen volt. És hálát adott az Istennek ezért. És ekkor visszatért Annának az az eredeti állapota, amiben ő mindig is szeretett volna lenni. Csak pontosan az elégedetlensége, pontosan a panaszkodása és az élethez való hozzáállása választotta el attól az élettől, ami miatt mindig keserű volt. Az Isten félelem nagy nyereség megelégedéssel. Ezt hívő emberként is ugyanúgy meg kell tanulni, mert lehetünk hívő emberként is elégedetlenek mindig, mindenkivel, önmagunkkal, életünkkel. De lehetünk elégedetlenek úgy is, hogy Isten nélkül. Akkor meg szükségünk van az Istentől jövő pluszra. Ennek a haszít történetnek a végső kicsengése az, hogy azt mondja a rabbi, bárcsak viszketne a ti orrotok is. ez egy kicsit vicces lezárása ennek a történetnek. Ebben az egyetlen egy mondatban benne van az, tehát csak ti is átélnétek, megértenétek, hogy Anna mit élt át. Jó lenne, ha nekünk is úgy mond, lelki értelemben ez a történet, azt a tanítást adná meg, hogy tudjuk megelégedéssel fogadni az életünket. És amit beleteszünk az életbe, az fog igazából vissza is jönni hozzá. Mi az, amit te beleteszel az életedbe? Az élet idő. És az idő élet. Hogyha már azt mondja valaki, hogy nincs életem, vagy vége az életemnek, akkor azt tudnám egyszerűen mondani, hogy már nincs több idő. Idő rengeteg van. Tudom, hogy sokan dolgoznak, megfeszítettem. Tudom, hogy végül is rövid az élet. De mégis annyi mindenre adatik ez az idő. És nem mindegy, hogy hogyan élünk vele. Nem csak a külső idő szerint, mert sokszor az időt úgy fogjuk fel, mint egy órát. És nézzük, mennyi az idő. Nézzük, hogy mit tettünk ma meg. Mennyire jutottunk. És ehhez mérjük magunkat. Most egy másfajta időről is beszélek. Amit nem órával mérünk, hanem ami belső időnk. Hogy minek van itt a rendelt ideje a te életedben? A belső időd szerint. Ideje van, mondhatom, a panaszkodásnak. Ideje van a kétségbeesésnek. Ideje van átélni a nehézségeket, de a belső időnk szerint ideje van annak, hogy megbékéljél az Istennel. Ideje van annak, hogy hálát adj azért, ami van, ha kevés van. Gondolj arra, hogy Jézus Krisztus a keveset is megáldotta, és elég lett belőle, és még sok is lett, mert még maradt is. Hihetetlen dolog az, amikor 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert vendégül látott Jézus. Ebben a példázatban és ebben a csodában benne van az a hétköznapi értelemben is átélhető csoda, hogy az Isten jelenlétében elég nekem a morzsa is, amely az asztalról lehull az én számomra. De ha te azt az egyetlen egy kis morzsát megragadod, és hittel elveszed, akkor az a te számodra élő táplálék lesz, megelégedést fog hozni. De az állandó elégedetlenkedés, panaszkodás, az, hogy soha nem vagyunk rendben az életünkkel, az, hogy soha semmit nem tudunk elfogadni, és mindig mindent változtatni szeretnénk, csak éppen mi magunk képtelenek vagyunk arra, hogy változzunk. Elhozza nekünk annak Rebics lelki állapotát. Azért jött Jézus Krisztus, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindig, minden esetben úgy lesz, ahogy mi szeretnénk. De ez azt jelenti, hogy az életünk valóságában ott lesz az Isten áldása, kegyelme, elég neked az én kegyelmem, és minden nap megkapjuk azt, ami elégséges arra a napra. És ez az elég, ez olyan, mint az 5 kenyér és a 2 hal, amely sokasodik. Ha valaki a keveset nem becsül, ismerjük a mondást. Ha valaki a kicsin nem hű, ha valaki elveszíti azt, amilyen van, vagy valakinek nincs meg, akinek nincs hite, mondja Krisztus, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ha valaki mindig más szeretne, ha valaki éppen a másik életét nézi, és irigykedik rá, és mondja, hogy neki miért olyan jó a sora, nekem pedig miért ilyen? Eleve egy negatív hozzáállásban van. Nem is lesz jó a sora. Mert ahogy mér magának, úgy mérnek neki is. Miközben ítéli a másikat, magát is ítéli. És magát állandóan alárendeli. Ha panaszkodsz, ha a legrosszabbra számítasz, ha mindig rosszul esik, ha a másiknak több van, vagy jobban megy a sora. Ha nem tudsz örülni a másiknak, vagy a másikkal, vagy a másik sikerének, és ha nem áldod Isten mindazért, amit neked adott, akkor ott van ez a furcsa zavarodottság bennünk. Vigyáznunk kell tehát saját lelkünkre. Ki az, aki vigyáz a mi lelkünkre? Ki az, aki felelős azért, hogy hogyan él, hogyan gondolkodik, mit tesz ebben az életben? Mutathatunk Istenbe? Ő a felelős. Én így élek, így gondolkodom. Ilyen lettem. Isten a felelős. Te magad vagy a felelős. Nem véletlen tehát, hogy mivé válunk. Vigyázzunk el gondolkodásmódunkra, érzelmünkre és cselekedetünkre, mert e három meghatározza életünk minőségét és sorsunkat is. Bizonyos fokig nem véletlen, hogy az emberekkel milyen dolgok történnek. Persze nem azt szeretném mondani, hogy mindenre hatással vagyunk, mert vannak dolgok, amelyek megtörténnek, amelyeket nem tudunk befolyásolni. De rengeteg minden van, amit igen, azon belül. Önmagadat és önmagamat a legjobban én tudom befolyásolni. És hogyha a helyes hittel, helyes Isten félelemmel élem az életemet, Istennel megelégedve, és megelégedve azzal, amit ő ad nekem, és abból kihozom mindazt a jót, ami lehetséges, egy talentumom van, nem baj, nem ásom azt el, nem mondom azt, hogy ez nem ér semmit. Az egy talentumot kamatoztatom az életemben. Amin van. Két talentumom van. Három, négy, öt. Ne azt nézd, hogy a másiknak mennyi van. Neked egy van. Elég. És lesz belőle több. Az élet tehát nem haszontalan időtöltés az Isten félelemben, hanem az élet az Isten félelemben olyan idő, amikor az ember kiteljesedik, megtanul sok mindent, és a lelkét és egész életét megnyeri. Mit jelent az Isten félelem? Azt jelenti tehát, hogy nem én vagyok a középpontban, hanem az örökkévaló. Megtanultam ránézni, megtanultam benne bízni, megtanultam elfogadni tőle azt, amit ad. Megtanultam önmagamat is elfogadni és szeretni. Mert Krisztus erre is megtanít. Megtanultam a rosszat, a bennem levő bűnt odavinni elé, letenni és elvenni az újat. Tudom, mit jelent a szeretet, a bűnbocsánat és az ő kegyelme. Tudom, mit jelent tiszta lapot kapni. Menj! Többé ne vétkezz. Így. És tudom ezt megadni a másiknak is. Tudok a másiknak, a másik embernek is tiszta lapot adni. És mit jelent a megelégedés? Ez a szó a Szentírásban három szóval jellemezhető. A megelégedés, önfenntartás. Helyesen élem az életem. Önellátás. És függetlenség. Nem is gondoltuk volna, hogy az eredeti szövegben ez ezt jelenti. Egy kicsit az ember úgy gondolja, hogy az Isten félelem az az, ami engem nyomorba dönt, most olyan értelemben, hogy én mindig függő viszonyban vagyok ugye az Istentől. Hát igen, függő viszonyban vagyunk. Csak ez a függő viszony bennünket önállóságra nevel. Az Istenben való hitünk, az bennünket igazi önállóságra fog nevelni. Mert amikor panaszkodik az ember, hogy nincs valami, vagy valami nem sikerül, miért panaszkodik? Mert nincs az, amiben ő támaszkodhat. Mert valamit elvettek tőle, és nagyon hiányzik neki. Nincs meg az életében. Mit jelent az Isten félelemben való megelégedettség? Az azt jelenti, hogy bármi is van, vagy éppen valami elvétetik tőlem, én biztos alapon állok, önálló vagyok az életemben. Meg tudok állni a saját lábamon. Persze az Istenbe vetett bizalom által. És nem dől össze az életem. A megelégedett ember minden körülmények között tud hálát adni. Pál apostol azt mondja, hogy én megtanultam szűkölködni, megtanultam bővölködni. Én tudom, milyen az, amikor üldözik az ember, tudom, milyen az, amikor élet-halál között van valaki. Én elvettem a jót is, és elvettem a rosszat is. Ebben találta meg az Istennel való gyönyörűséget, hogy ezt a lelki kincset, ezt a lelki magatartást elsajátította, és enélkül nem is tudta volna megfutni a pályáját. Hát Pál apostol, hogyha másra készült volna, vagy másra képzelte volna el az apostolságot, akkor az első héten abba hagyta volna. Ha ezt nem tanulja meg mindjárt. Mert mindjárt üldözték, mindjárt megkövezték. És azt mondta volna az első hónap után, hogy Uram, hát ezt nem. Ezt nem tudom vállalni. Hogy ilyen helyzetbe jutok. De mégsem egy megkeseredett párt látunk, nem egy megkeseredetten írja a leveleit, hogy panaszkodom az Úrban, mert semmi nem sikerül mostanában. Mert megint prédikálok, és senki nem érti. Hát most engem megint üldöznek, pedig én jót akarok nekik. És egyébként be sem engednek már a zsinagógába. Pedig én aztán istenfélő ember vagyok. És lehetne még sorolni. Mert csak ennyin múlik, hogy hogyan nézed az életed, és mit látsz meg értéknek. És meglátod hirtelen, ami ott porosodik az életedben, vagy önmagunkban is meglátjuk, ami, mert néha mi magunk porosodunk, az a legnagyobb baj. És boldog az az ember, amikor az Isten lelke lefújja az ember életéről a port, és azt mondja, itt vagy, örülj az életnek, örülj, hogy van még ma, hogy éltet az Isten, és másképp, menj tovább. Gondolj arra, viszket az orrod, hogy miről tanít Anna története. Alkalmazd a megelégedettség tanítását az Isten félelemben. Gyönyörködj az Úrban, ezt mondja az ige, és megadja szíved kéréseit. Nem beszél másról. Gyönyörködj az Úrban, feledkezz bele az Istennel való kapcsolatba. Persze, tedd is a dolgod, ez nincs benne. De nem kell több. És adatik, mint ahogy a fa is, amikor beleültetik a földbe, él, és teszi a dolgát, nem gondolja azt, hogy ő egy értelmetlen élet. Egyedül az ember kísérti ez meg. Az életben annyi minden történik. Ami értelmetlenné próbálja tenni az életünket, Isten pedig arra figyelmeztet, és azt mondja, ne félj, nem értelmetlen az életed. Mindennek értelme, célja van. És a te életedben is ott van a lehetősége a megelégedettségnek. Ott, ahol vagy. Ezt üzeni nekünk a korintusi levélben, a második levélben, a 9. versben, 9. fejezetben, a 8. versben Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja csendben egyéni imádságát, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökké való Istenünk, szenteld meg gondolatainkat, látod életünk valóságát. Nem kell szebbet mutatnunk, jobbat sem kell mutatnunk. Csak azt hozzuk eléd, amink van. Köszönjük, hogy neked elég az 5 kenyér és a 2 hal is. Te, ami gyenge mustármagnyi hitünket nézed, és azt mondod, ha egy kis mustármagnyi hitetek van, akkor is meg lesz, amit kérted az én nevemben. A milliméteres is a hitünk, de hozzád jövünk. És életünknek minden terhét, gondját, örömét és az egészét oda letesszük. És végre elkezdjük tanulni a megelégedettséget. Akkor nagy nyeresség lesz ez a mi számunkra. Mert nagy kincset találunk benne. A amely megtanít mindent elhordozni, mindent eltűrni, mindent elviselni, és nem kényszerből, hanem szabadságból, amely megtanít bennünket a helyes cselekvésre, az emberekhez való hozzáállásra, megtanít együtt örülni az örülővel, együtt sírni a síróval. Így kérjük, szenteld meg a mi életeinket, hadd, hogy Jézus Krisztusban láthassuk a te jóságodat, megmentő szeretetedet, aki üdvösséget adott nekünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kérjük, Jézus Krisztus, költözz be szívünkbe, légy a mi szabadítunk, változtass meg bennünket. Változtass meg látásmódunkat, hogy tartsuk mi magunkat a te gyermekeidnek, és olyanná válunk, hogy elfogadjuk tőled mindazt, amit te naponként adni akarsz nekünk. Hogy az asztalodról lehulló morzsa is elég nekünk, és megadja gazdagságunkat. Kérünk a gyászolókért, betegekért, lelki, testi nyomorúságban levőkért, az útkeresőkért, akik keresik életükben a helyes utat, és bármilyen gondban levőkért. Te légy az ő segítőjük, szabadíts ki őket szorultságukból. Kérjük tehát, hallgass meg imádságainkat is, csendben elmondott kéréseinket. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mondjuk Istenünk áldását. Valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Az Úr áldása legyen ti rajtatok. Amen. Áldás békességet.